Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Májusban a fogyasztói árak átlagosan 4,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Gyorsult az infláció. Áprilishoz viszonyítva átlagosan 2,1%-kal nőttek az árak. Az élelmiszerek ára 5,9%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 4,5%-kal nőtt, a szolgáltatások 5,9%-kal drágultak, a járműüzemanyagok ára 4,8%-kal mérséklődött. A költségvetés stabil, az Európai Bizottság felfüggesztette a túlzott deficiteljárást, a soha nem látott mértékű adócsökkentéseket pedig a kormány biztosítja a családok részére, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A költségvetési hiányt a kormány a tavalyi 4,9%-ról idén 4,1%-ra dolgozza le. A költségvetés pénzforgalmi hiánya ebben az évben 4774 milliárd forintot tesz ki. Az év első 5 hónapjában a pénzforgalmi hiánycél 58,6%-a teljesült, tudatták. Ma megszavazta a parlament a 2025-ös tavaszi adócsomagot. Titkos szavazással megválasztották Pohl Péter eddigi legfőbb ügyészt az Alkotmánybíróság elnökévé, és megválasztották Nagy Gábor Bálintot is legfőbb ügyésznek, mindketten 134 igen szavazatot kaptak a parlamentben. A Samsung SDI átadta a valaha volt egyik legnagyobb kutatásfejlesztési beruházását Magyarországon, ami jól mutatja, hogy a keleti nyitás stratégiája egészen új dimenzióba lépett mostanra, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Gödön arról számolt be, a dél-koreai vállalat körülbelül 22,5 milliárd forintos beruházása az akkumulátorgyártás folyamat fejlesztését célozza. A projekthez az állam 5,5 milliárd forint támogatást adott. Pert indít a magyar állam az Európai Unió bíróság ellen, hogy így támadja meg a testület azon döntését, amely naponta 1 millió eurós büntetés szabott ki az országra, közölt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György felidézte, Magyarország ellen számos esetben indított eljárást az EU a migránsok miatt, ezek között van az az ügy is, ami miatt naponta tehát 1 millió eurós bírságot szabnak ki az országra. Hozzátette, az EU azt akart elérni, hogy a migránsok Magyarországon nyújthassák be a menedékkérelmüket, és ne egy másik országban, például Szerbiában. Ez világos felhívás arra, hogy be kell engedni az illegális bevándorlókat, hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ebben az ügyben egy lehetősége van a kormánynak, egy nemzetközi ügyvédi iroda segítségével indítanak pert az Unió bíróság ellen. Mint megjegyeztem, a komoly reputációval rendelkező ügyvédi csapatnak kettő olyan munkatársa is van, akik korábban a bíróság tagjai voltak. Újabb szankciós csomagot jelentett be Oroszország ellen az Európai Bizottság, a büntető intézkedések főbb célpontjai az energia és a bankszektor. Ursula von der Leyen bizottság Brüsszelben egyértelművé tette, hogy a cél a további nyomásgyakorlás Oroszországra egy feltétel nélküli 30 napos tűzszünet elérése érdekében. Az Európai Bizottság javasolja, hogy az olajár plafont hordonként 60-ról 45 dollárra csökkentsék, és megtiltaná az orosz nyersolajon alapuló finomított termékek importját. Szlovákia megakadályozhatja az Európai Unió következő szankcióinak bevezetését Oroszország ellen, ha az Európai Bizottság nem kínál megoldást az ország energiaellátási problémáira, jelentette be a kormányfő. Robert Fico ugyan többször is nyilvánosan bírálta az egyes EU szankciókat, mondván, hogy azok Szlovákiának több kárt okoztak, mint Oroszországnak. A miniszterelnök és más szlovák kormányképviselők végül kivétel nélkül jóváhagyták az Oroszország ellen bevezetett összes szankciót. Végül az időjárásról. Holnap napos, általában derült lesz az ég, főként az északkeleti ország részben képződhetnek gomoly felhők, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 9-11, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. 2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, a budai kapucinus kolostorban Ciprián atya, a beszélgető társam. Szabad a vezeték nevét?
Reich László Ciprián.
Hogyan talált rá a kapucinus rendre? Fehérvár környéki faluból származik.
Hát az, a kezdetek az, az volt, hogy 1975-ben Krisztus király vasárnap a székesfehérvári bazilikában Szent Misén valami olyasmi történt, amitől aztán azóta nem tudtam. Tehát valami, egy olyan erős meggyőződés, hogy neked papnak kell lenni. Tehát valami, most mint hogyha valaki valamit belém szúrt volna, vagy és ettől aztán azóta nem tudtam szabadulni. Gyakorlatilag hát egy szakmunkás képzőben végeztem a tanulmányaimat, és ahhoz, hogy valaki a teológiára beiratkozzon, ahhoz kellett a
érettségi.
Estén érettségiztem, hát mielőtt leérettségiztem volna, hát elvittek katonának, 2 év katonaság is, tehát ugye katonaság elvett 3 évet, és 1983-ban beléptem a Székesfehérvári Egyházmegyének a küldésében, tehát az egyházmegyébe, esztergomi szemináriumba végeztem a tanulmányokat, 1988. június 18-án szenteltek Székesfehérváron, és hát gyakorlatilag a ferencesekkel való kapcsolatom ez arra az időre datálódik, hiszen Esztergomba a szemináriumba minden héten Pál atya jött gyóntatni a kispapokat, és hát megismertem a Balázs atyát is, aki egyébként aztán az új misés szónokom is volt.
Barsi Balázs atya.
Barsi Balázs atya volt. Tehát a papi hivatásom az olyan volt, hogy én mindig is szerzetes szerettem volna lenni. Tehát csak hát abban az időben nem volt erre lehetőség. Csak,
hogyha tanár is egyben az ember, tehát...
Tanár is egyben, hát mondjuk arra a képességeim úgy gondoltam, nem tettek alkalmassá, meg hát többet kellett volna tanulni, jobban felkészültnek lenni, akár akár a teológiában, vagy akár a humán tárgyak terén, de mindig bennem volt, és hát 1995-ben akkor léptem be a kapucinus rendben, akkor még a székesfehérvári püspök Takács püspök egy évet visszatartott, mert hát az egyházjogban van egy ilyen lehetőség, hogy aki szerzetes akar lenni, akkor még az, és hát 1996-ban beléptem a rendbe, és hát nagyon, ha ezerszer születnék, ezerszer pap lennék, szerzetes lennék, csak szentebb, mert még szent nem vagyok.
A jó úton halad, atya. Főszentelték, és akkor volt káplán, vagy plébános valahol, ami előtt belépett volna a rendbe?
8 évig voltam Piliszánton plébános. Ott egy kicsit a szlovák nyelven is kellett ismerkedni, ugye ott sokan beszéltek, tehát abban az időben még nagyon sokan beszélték, meg hát a szentmiséken ők szlovákul is énekeltek. Nagyon szép emlékeim maradtak azokról az időkről, azokról az emberekről, hagyományosan, de nagyon szerették a jó Istent, és hát mikor volt a 25 éves évforduló, visszamentem, és ott
tartott egy ezüst misét?
Tartottam egy ezüst misét a fönti kápolnában, mint a Makovec.
Igen, a hegyoldalban épül.
Hegyoldalban lévő kápolnában ott tartottam az ezüst misémet, és hát nagyon sokan eljöttek, nagyon megható volt, hogy még ennyire emlékeztek rám.
Kapucinus rendet választotta. Kik voltak azok az akkori kapucinusok, akikkel megismerkedett, és akik ma már nyilván nincsenek köztünk, de vonzó arcát mutatták a rendnek, hogy őket választotta.
Gyakorlatilag az én hivatásom ehhez a rendházhoz kötődik, hiszen 1900...
Mint a mostan, ahol beszélgetünk, a főutca.
Igen, a főutcai rendházhoz. 1991-ben Szent II. János Pál pápa itt járt Magyarországon, és hát az akkori 1993-ban a püspöki kar, mint egy viszonozva a Szent Atya látogatását, hát volt egy országos zarándoklat Rómába. Tehát akkor püspöki kar is volt, Seregi István, és hát nem volt pénzem. Aztán az egyik atya mondja, hogy hát ugye, Laci, menj el Rómába. Hát atya, nincs pénze. Hát abban az időben nagyon kevés volt a papi fizetésem. Azt mondja, te, felét kifizetem, de menj el. Hát jó, eljöttem, és hát innét indult a kapucinus templom elől indult a busz. És ezen a buszon a lelki vezető az a Pacsai Fidél atya volt. A Fidél atya volt, aki itt volt kapucinus, ő a Nagyváradról származott. Nagy tudású ember volt, nyelveket beszélt, tanította, volt novicius mester, házfőnök, az egyházmegyében, főegyházmegyében kötelékvédő is volt, alig, amit a egyházi bíróságon is, és hát az ő alakja, az a hatalmas nagy tudás, de ez a végtelen nagy szerénység, az a mosolygó, én egy olyan embert láttam meg, akiből a békesség, és mondtam, hogy...
Volt szakálla.
Na most én azért nem akartam belépni a rendbe, mert hát én mindig borotválkoztam, ugye minden nap borotválkoztam, de hát akkor a Fidél atyának volt szakálla, És mondtam, hogy én is ilyen akarok lenni. És utána aztán hát a barátságot is kötöttem vele, eljöttem vele, és akkor hát utána aztán kimentem Mária Besnyőre, ott pedig a Viktricius atya volt, a Huszár Dezső Viktricius, aki Vácov volt karnagy, még 1948-ban lépett be a rendbe, az Esztergomi Egyház megyéből, mint Szenti József engedte el akkor még. Hát aztán nagyon kevés ideig tudott, már gyakorlatilag már mikor fogadalmait letettem, már alig, hanem már csak itt titokba tudtam, mert 50-es években. De hát őnek is az a szent élet, és engem elvarázsoltak. És mindig úgy, én azt mondtam, hogy én mindig ezt kerestem az életemben. És hát amikor elmondtam az édesanyámnak, hát ő nagyon elkezdett sírni, hogy így, meg hát itt hagyod, milyen jó, szeretnek ott az abba, ahol vagy, meg nem lesz belőled senki, hát mondtam, én ilyen senki akarok lenni. És utána aztán az édesanyám volt a legboldogabb, amikor letettem a fogadalmakat, és hát jöttek, látogattak Olaszországba, és megálltak a testvérek, akik jöttek Magyarországra, akkor jöttünk Budapestre, akkor megálltunk néha. És akkor édesanyám csinált finom ebédeket, nagyon jól érezték a házunkban, kicsi házunkban van magukat a testvérek, de hát akkor még olyan boldog volt, hogy hát a fiamnak az olasz testvérei, hát mert hát az kell tudni azt, hogy a Szent Ferenc atyánk azt mondta, hogy minden barátnak az édesanyja, az minden barátnak az édesanyja. Tehát
nagyon szép.
És hogy hát gyakorlatilag hát a anyám arra volt büszke, hogy azt mondja, hát én nekem
Hány fia van? Én nekem
azt mondja, most van 387 fiam, mert akik hát a provinciában voltak, az akkori provinciában voltak. És hát gyakorlatilag hát ez a története az én hivatásomnak.
Van egy kicsi zsebe a kapucinus reverendának.
Igen, igen.
Az mire szolgál, és mi van benne?
Ugye itt ebbe a kis zsebbe a regulát és a konstitúciót, egy kicsi könyv volt, és ezt akkor, amikor volt a beöltözés, tehát odaadták a ruhát, a kordát, a rózsafűzét, és egy ilyen pici kis könyv, egy ilyen kis, amiben benne volt hát a Szent Ferenc regulája és a konstitúcióból egy pár oldal, amit hát mindig magával hordott a barát, vagy a szerzetes, és hát elő vette, és akkor...
De elő veszi most is.
Igen, csak most már nem nincs ilyen, hanem most már egy ilyen nagyobb könyv.
Nem fér be a zsebbe?
Nem fér be a zsebbe. De tehát ez is azt akarja kifejezni, hogy gyakorlatilag nekünk az életstílusunk, meg az, hogy kapucinusok vagyunk, meg ferencesek vagyunk, ez szinte hogy hozzátapad az életünkhöz, a testünkhöz, a mindennapi életünkhöz. A kapucinus rend Magyarországra a török háborúkkal jött ide, Brindisi Szent Lőrinc volt 1601-ben, aki a székesfehérvári, tehát a csókakői csatán, híres csókakői csatánál volt.
Mint tábori lelkész,
de már előtte is voltak az 1500-as években kapucinusok magyar kanizsai csatákban, a török elleni csatákban, és hát gyakorlatilag a Magyarország török alól való fölszabadulás után terjedt el ez a rend Magyarországon. Második József előtt voltunk Tokajban, Moson-Magyaróváron, Pécsen, akkor ahol verték a pénzt, volt Pozsony, Bazin, és ezeken a helyeken. Aztán hát utána, második József után csak megmaradt tehát Tata, Mór, voltunk Bodajkon is, meg vannak még az akkori regiszterek, anyakönyvek, tehát Móron is voltak kapucinusok, és Bodajkon is.
Az gyönyörűk egy templom.
Igen, hát amielőtt föl újították, akkor mondták, hogy gyertek vissza ide, visszaadták, csak mondtuk, hogy hát nem vagyunk olyan sokan, úgyhogy. Aztán 11. Pius pápa idején, akkor a pápa kérésére, hát, hogy az Alföldön is legyen pasztoráció, tehát a katolikus egyház menjen ki Magyarországon az Alföldre is, és akkor elfogadtuk, ugye volt Békés Csaba, és Békés Csaba volt, Békés Csabán is volt is egy kis rendház, és a plébános atya még a 90-es évek végén is mondta, hogy van egy testvérünk arról a részről, a Péter Pál, hogyha talán
ismert. Spisják, ugye?
Spisják, hogy gyertek vissza, mert itt van a rendház, vár benneteket, és hát sajnos a
létszám nem engedi meg.
Létszám nem engedi meg. Ennek a problematikája az, hogy én úgy gondolom, hogy a kapucinus rend az soha nem lett igazából, tehát nem magyar területeken voltunk, mint 1228 óta Szent Ferenc atyánk fiai letelepedtek, voltak itt már előtte, eljöttek, de 1228 óta ferencesek jelen vannak. Viszont itt Magyarországon, itt ugye a török idők után, és ez mind a bécsi, tehát a bécsi provinciának volt a része, 1931-ben ilyen komissziariátussá váltunk, és hát akkor kezdődött gyakorlatilag a magyar kialakulása ennek a rendnek, de hát ugye Móron ott német nyelven prédikáltak, miséztek, pasztoráltak, akkor Mária Bestjön magyar-szlovák prédikáció volt, akkor Tatán magyar-német-szlovák, tehát igazából ez a rend nem igazán, és hát utána ugye megjöttek a háborús évek, aztán 1950-től feloszlatták a rendet, és hát csak 1989-ben
indult újra,
és hát probléma az, hogy ugye, hát aki most kapucinus akar lenni, annak a papságra készül, annak minimum 9 év a felkészülés.
És azt Olaszországba kell most tölteni.
Igen, hát ezt most a generális atyánk ezt nagyon határozottan kéri, hogy a formáció az ott legyen Olaszországba, és hát imádkozunk azért, hogy a Jóisten hívjon, de hát nem csak a mi...
De volt egy új misésük tavaly előtt.
Igen, a Dániel atya az most Olaszországban van. Tehát itt most probléma az, hogy a hitnek a megfogyatkozása a hivatásoknak is a megfogyatkozását hozza magával. Nagyon örülök annak, hogy a Szent Atya, 14. Leó pápa amikor kilépett a balkonra, hogy Krisztus békéje, és a Krisztus centrikus programmal lép bele a pápai Péteri szolgálatába. Tehát Krisztusra van szüksége a világnak. Vissza kell térni a mi Urunk Jézus Krisztushoz. Ahogyan Szent Ferenc atyánknak megszólalt a keresztre feszített Krisztus, ugyanúgy most is szól a Krisztus.
Legyen fülünk a halláshoz.
Igen, igen, igen. Antiókiai Szent Ignác azt írja, hogy Krisztus csendben jött ebbe a világba. Csendben jött ebbe a világba. Jean Danileo, francia kardinális azt mondja, hogy Krisztus jövetele a világba olyan észrevétlen volt, mint amikor az óceánra kidobunk egy gyufaszálat. És hát, ha nézzük, akkor ez a gyufaszál, ez a Krisztusnak a keresztje. Ebben most mindenkinek ebbe bele kell, ebbe a 1,5 milliárd katolikusnak, meg minden kereszténynek ebbe a Krisztus keresztjébe bele kellene kapaszkodni, mert csak Krisztus. Krisztus az, aki megváltotta a világot, Krisztus a mi utunk. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Milyen szép a húsvéti szertartásban. Ő az emberi létezésnek a világtörténelem alfája és omegája. Tehát, hogy az ő sebeibe kell belekapaszkodni. Nem véletlenül az, hogy Szent Ferenc atyánk is azt kérte az Úr Jézustól, hogy hadd élje át, és megkapta a szent sebeket. Ugye most ünnepeljük ebben a 3 éves periódusban, ez 2023-26-ig ez a Szent Ferenc életének a misztériumát, a születés, akkor a stigmatizáció és a elragadtatása,
tranzitusa,
és hát gyakorlatilag rá 2 évre pedig 500 éves lesz a kapucinus rend, mert 1528. július 3-án Religionis Zelus nevű bullájában 7. Klemens pápa megadta a kapucinus rendnek, hogy mint önálló szentszék alá tartozó rend létezzen az Anyaszent Egyházban, és hát erre az 500 évre nekünk is most föl kell készülni. És hát nagyon sok szent van közöttünk, hát a régebbi szentek közül, ami rendünknek a védőszentje Brindisi Szent Lőrinc volt, és a mellékszentünk az pedig Parcami Szent Konrád volt. Szent Konrád volt.
Aki portásként lett szent, egy kolostor portása volt.
És hát egy írni, olvasni nem tudó barát volt, azt mondják róla, és azt mondta, hogy az én könyvem a keresztre feszített Krisztus. Nézem a Krisztust, a keresztre feszített Krisztust, a feszületet, és egyszer csak elkezd nekem beszélni. De ez így van, mikor gyónok jönnek, és sok szenvedés, meg baj van a világban, mondom nekik, hogy te vedd le azt a keresztet, ha le tudod, vagy vedd a kezedbe a keresztet, és csak nézed. Nem kell imádkoznod, semmit nem kell csinálni.
Elindul egy olyan folyamat benned.
És abban a pillanatban akkor a Krisztus az neked ott elkezd, mert hát második níciai zsinat 754-ben, ha jól emlékszem, azt mondja, hogyha, de ez dogma, aki hittel megáll a keresztre feszített Krisztus előtt, vagy egy szentnek egy szobra előtt, vagy képe előtt, és hittel imádkozik, ez olyan, mintha valóságosan az a keresztre feszített Krisztus az élőben ott lenne előtte, és az a szent az ott lenne, hogyha én hittel imádkozom. Tehát amikor mi kereszt előtt, szűzanyakép előtt, szobor előtt imádkozunk, ikon előtt, ez nem bálványimádás, hanem annak a hitnek, mert Jézus Krisztus megtestesült. Az Isten fia emberére, fölvette az örök ige, fölvette a mi gyalló testünket. Mondta Pió atya, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése és kereszt halála váltotta meg a világot. És ezt nekünk katolikusoknak, keresztényeknek, ezt mind bele kell a mi szívünkbe vésni, hogy ez így van. Egy misztérium, és így akarunk mi élni ebben a világban.
Nagyon szépen köszönöm, Ciprián atya, ezt a tanítást. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a testi-lelki építkezésről beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2024. január 31-i adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Nemrég fejeződött be a kollégiumunk, a Szent Orsolya Kollégium energetikai felújítása. Az épület szigetelése, a nyilászárok cseréje folyamán megújult a kollégium homlokzata. Új fűtési rendszert kapott a kollégium, a tetőre napelemek kerültek. Jó két hónapig tartottak a munkálatok, közben mi próbáltuk a hétköznapjainkat élni a kollégiumban. Hogyan éltétek meg az építkezést?
Számomra nagyon megterhelőnek mondható volt, mert így is azért mindig van sürgésforgás a koliba, és most azért jó sok plusz ember csatlakozott még ehhez, de nagyon kedvesek voltak a munkások, úgyhogy azzal nem volt probléma. nem zavartak minket különösebbképpen, de jó, hogy végre vége lett.
Merissa?
Miközben csináltak munkálatokat, én bejárós voltam, mert nem tudom, így látom jónak, hogy a 2 napra bejárós leszek, de így ülök a készeletem a kollégium így, és már jó volt lenni.
Milyen lett a koli?
Fú, nagyon szép. Ezt a fel se ismert, amikor jöttem.
Ugye? Rá se ismerünk, olyan
nem.
Szép lett.
Hát mikor utoljára látom, akkor kvízik voltak, állványok, szürke volt, meg minden volt, munkások, de most nagyon szép lett.
Na Istennek, hála, tényleg megújult a kollégium, nem csak energetikailag lett korszerűbb, hanem szerintem kényelmesebb lett.
Sokkal.
Is, ugye?
Sokkal.
No, a Szentírásban is több helyen szó van építkezésről. Fel tudtok sorolni pár szentírási képet, történetet építkezésekről?
Hát van a Bál Bertolony építkezésének története.
Uh-huh.
A Noé Bárkájának az építése.
A Jeruzsálem templom építése.
Jézus példabeszéde a sziklára épült házról.
Szent Pál leveleiben a templom vagy házképek, a keresztény közösség az egyház szimbolitikus ábrázolása.
Látjuk, hogy Ószövetségbe, Újszövetségbe azért megjelenik ez a kép az építkezésről. Nézzük meg akkor ezekben a történetekben, hogyan jelenik meg az építés, az építkezés, mit jelképez ez. Kezdjük tán a bábeli toronnyal, ezt a történet ez mindenkinek ismerős. Mit építettek az emberek Bábelben? Denisza?
Tornyat építettek.
No, mi volt a gond ezzel a toronnyal? Mert ugye hát az emberek a történetben nagy egyetértésben építkeznek, a munkálatok jól haladnak, biztosan ez egy szép torony lehetett egyébként. Az emberek beletették a tudásuk legjavát, nagy idékezettel, fáradtsággal építkeztek, nem kíméltek anyagiakat, sok időt fektettek bele. Mégis mi a gond ezzel a toronnyal?
A torony megépítése után az embereknek már semmi sem lett volna lehetetlen, és mindent meg tudtak volna valósítani, amit elgondoltak, és nekik nem lehetett ekkora hatalmuk, hogy bármit, amit elgondolnak, azt kvázi egy csettintésre képesek legyenek megvalósítani.
Köszi, Andi. Ugye azt mondja az Úristen, amit mondtál pontosan, hogy hát, hogy nem lehet az embereknek ilyen hatalma, hogy ugye nem lesz az embereknek semmi sem lehetetlen. De miért gond ez? Nem igazából mi is ezt szeretnénk, hogy ne legyen előttünk semmi se lehetetlen. Mi gond van ezzel?
Mert akkor olyanok lennénk, mint Isten.
Ha csak így belgondoltak a hétköznapi életünkben, meg ezek a, nem tudom, filmek is erről szólnak, amiben van egy ilyen főgonosz, ugye, aki a világ fölötti hatalmat magának akarja megkaparintania, akinek semmi sem lehetetlen, hogy mi ott a gond, hogyha nem minden lehetséges valakinek, semmi sem lehetetlen.
Hogy nem csak jót tehet vele, hanem rosszat is.
Bizony.
Ugyanúgy.
Ugye? Hogy nem csak jót tudunk tenni, hanem rosszat is. No, milyen ember lehet az, akinek semmi sem lehetetlen? Kire hasonlít az az ember? Ugye, mert itt érintettük ezt a...
Hát olyan, mint Isten.
Olyan, mint Isten. Pontosan. No, mit gondoltok, mit látunk ebbe a történetben, hogy mi a célja ennek az építkezésnek? Mint mondanak az emberek? Ugye azt mondják, hogy építsünk tornyot. Nem akármilyen torony lesz ez,
hanem aminek a teteje az égig ér. Ezzel is próbáltak felérni Istenhez, és minél közelebb kerülni hozzá.
Pontosan. És azt mondják még, hogy?
Hogy szerezzünk nevet magunknak.
Pontosan. Mi lehetett valójában az építkezéssel az embereknek a célja?
Hát olyan váljanak, mint Isten volt.
Mert milyen Isten? Milyennek látjuk? Miért szeretnénk mi is olyanok lenni, mint az Isten?
Hát mert halhatatlan, tökéletes, minden, ami, minden az akarata szerint való.
Ő hozza a természeti és az erkölcsi törvényeket, és ő szabja a világnak a rendjét.
Ugye mi is szeretnénk, hogy hadd csináljunk már azt, amit akarunk, ne kelljen magunkat, az életünket külső törvényekhez szabni, hagyd döntsük már el, hogy mi a jó nekem, ugye? Meg mi a jó a másiknak. Ugye örök küzdelem ez, örök vágya az emberiségnek, hogy olyan legyen, mint az Isten. Mi szeretnénk megszabni igazából a virág rendjét, és hát szeretnénk Isten hatalmát is, ugye? Hogy rendelkezzünk, ne csak önmagunk felett, hanem a másik felett. Vajon Isten akarata szerint volt ez az építkezés?
Nem, mivel nem. Azt mondják, hogy ne szórodjunk szét a földön, és Isten pedig pont azt akarta, hogy szaporodjanak és népesítsék be a földet, és hogy szórodjanak szét a földön, és ezzel a emberek ellentmondtak a torony megépítésével.
Ugye, tehát mert a torony megépítésének ugye szándéka is, hogy az is ellentétes Isten akaratával, pont, hogy az Andi mondta, hogy a teremtés körülményében azt mondta Isten, hogy hát népesítsétek be az egész földet. Ő meg azt mondják, hogy ne szóródjunk szét. Na honnan tudjuk még, hogy ez az építkezés nem Isten akarata szerint való?
Mivel azzal gátolta Isten az építkezést, hogy az embereknek a nyelvét összezavarta, ezzel is megakadályozva azt a törekvésüket, hogy ne szorodjanak szét a földön, mivel így nem volt más lehetőségük.
Igen, pontosan. Isten ugye megakadályozta ezt az építkezést, véget vetett ennek az építkezésnek, igazából megbüntette az emberiséget. Mit jelképez végső soron ez a torony szerintetek?
Az embereknek a törekvését, hogy minél közelebb kerüljenek Istenhez, és hogy megpróbáltak ezzel is felérni hozzá, mivel nem volt más eszközük ehhez, csak az, hogy egy égigérő tornyot építsenek.
Milyen az az ember, hogy mondjuk, aki azt gondolja, hogy nincs számára lehetetlen, aki azt gondolja, hogy neki mindent szabad, aki azt gondolja, hogy nincsenek határok, bármit megtehet. Hát azt hiszem, hogy őről mondjuk, hogy gőgös, hogy hiú, ugye?
Mindentudó.
Mindentudó, ugye, nagyra vágyó. Kellemesek az ilyen emberek?
Nem.
Nem. Ugye? Nem. Nem csoda, hogy az ilyen emberek nem is tudnak egyetértésben élni. Látjuk tehát, hogy vannak rosszul sikerült építkezések. Most nézzünk meg egy sikeres építkezést, egy jól sikerült alkotást. Vizsgáljuk meg, hogyan épült Noé bárkája. A bábeli történeten ugye ott láttuk, hogy azt az építkezést az emberek találták ki, nem Isten kérte őket a torony felépítésére. Láttuk, hogy az az építkezés Isten akaratával szembe ment. Nem Isten akaratának tetsző volt az az építkezés. Nem is lett sikeres a dolog, ugye? Nem lettek boldogok se az emberek, se a torony igazából nem épült fel. Az emberek ebben a bábeli torony történetében éppenséggel Isten akaratával szemben cselekedtek. Most nézzük meg, hogy amikor Noé építi a bárkáját, akkor mi vezeti őt? Miért építi a bárkát?
Mert Isten elhatározta, hogy elpusztít minden lényt a földön, mivel az emberek miatt megtelt gonoszsággal, és figyelmezteti Noét, és arra sarkalja, hogy építsen egy bárkát, és még el is mondja neki, hogy mit hogy tegyen meg ennek érdekében.
Aha, pontosan. Ugye látjuk, hogy a bábeli történetben az emberek kitalálják, hogy fú, ők építenek valami nagyon, nagyon magasat. A Noé történetében, aki kitalálja, hogy építeni kell, az Isten. Ugye a történetben, ahogy Andi is mondta, Isten pontosan utasításba adja, hogy a bárkának milyennek kell lennie, milyen szélesnek, milyen magasnak. Hogyan látjuk a történetben, hogy követi Noé Isten parancsát?
Igen, követi, mindent pontosan úgy tesz, ahogy Isten mondja neki, és ezért lesz sikeres ez az egész bárkaépítés Noé számára.
Ugye milyen érdekes, hogy a történet végén pontosan zárul, nem a bárkaépítés legalábbis, hogy pontosan, ahogy Isten kérte, úgy építi meg Noé a bárkát. Na ugye, még a bábeli torony építésével, ugye ahogy mondtuk, hogy az Isten akaratával való szembeszegüléssel, és egyedül saját vágyainak, elképzeléseinek követésével az emberiség Isten haragját vonta magára, addig a bárka, melyet Noé Isten akarata szerint, Isten parancsára épített, Noé számára ez a bárka menedékké vált. Sőt, engedelmessége révén szövetséget kötött vele Isten. Amikor az ember Istennel együtt épít, munkája Istennel való szövetségé válik. Istennel szemben, Isten akarata ellenére azonban nem tudunk építkezni. Míg ha fel is épül, bábeli tornyunk nagy része nem hoz számunkra áldást, nem jelent örömet és boldogságot.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Légy velem, tápláló szent kenyér, tápláló drága
A bárka építéséhez hasonlóan készült a jeruzsálemi templom is. Amikor Salamon király Isten akarata szerint felépíti az Úr templomát, Isten szózatot intézett Salamonhoz. Teniszem, légy szíves, olvasd már fel nekünk, hogy milyen ígéretet kap Salamon király.
A háza nézve, amet építesz, ha törvém szerint élsz teljesített kívánságaimat, és szem előtt tartott parancsaimat, hozzájuk igazodván, akkor valóban váltom általad ígéretemet, amit atyának Dávidnak tettem. Izrael fiaim közt fogok rakni, és nem hagyom a népemet Izraelt, így építette Salamon a templomot, és be is fejezte.
Na látjuk ugye, hogy milyen szép történet, hogy ugye a Salamon itt is Isten akarata szerint építi fel ezt a templomot, és be is fejezte. Isten ígérete tesz tehát Salamonnak, hogy Izrael népével marad. Kívül ugye azt látjuk, hogy Salamon templomot épít Istennek, Isten házán munkálkodik, és a zsidó nép így is tekint a jeruzsálemi templomra, mint Isten jelenlétének helyére. Az Úr azonban valójában sokkal többet ígér a királynak. A templom felépült, Istent azonban nem lehet oda bezárni. Hol vesz Isten lakást magának? Valójában hol szeretne Isten élni?
Az embereknek a szívében.
Azt mondja, hogy az Úr, hogy Izrael fiai közt fogunk lakni, és nem hagyom el népemet, Izraelt. Ugye a templom Isten lakhelye valójában a választott nép. Salamon építkezésével valójában nem csak egy templomot épített, hanem a hívő közösséget is. Az Új Szövetségben Jézus egyik példabeszédében hallunk házépítéséről, egészen pontosan az alapozás fontosságáról. Ugye ez a sziklára épített házról szóló hasonlat, vagy példabeszéd, idézzünk már fel, jó? Ebben a példabeszédben kétféle emberrel találkozunk, találkozunk az okos emberrel és a balgával. Na nézzünk már meg, hogy hogyan építkezik az okos ember.
Az okos ember sziklára építette a házát, és ezzel azt sugallják, hogy nem csak meghallja Istennek a szavait, hanem az alapján él és úgy cselekszik, és ezáltal a szikla egy biztos alapot nyújt a háza és az élete számára.
Igen, pontosan a sziklára építkezik, és az okos ember, ahogy az Andi mondta, az olyan, hogy nem csak meghallja Isten szavát, hanem tettekre is váltja. Na, szemben a balga emberrel, aki Denisza miért építi a házát?
Hát ő homokra építette, homokra. De ő is meghallgatta, de nem váltotta valóra az Isten szavait.
Pontosan, hogy ő is meghallja, ő is hallgatja, de ahogy Denisza mondja,
Nem váltott a tettekre.
Nem váltja a tettekre, igen. Na, jelképes történet ez tehát, a ház alapozásáról szól, de valójában mi lehet ez a ház, amelynek az építéséről Jézus igazából valójában beszél?
Hát az élet.
Persze, az életünk, ugye? Az életünk háza, az életünk építése. Ugye beszéltünk itt szikláról, ez egy nagyon jó kép szerintem. Mit jelképezhet ez a szikla? Mi lehet ez a szikla, amire érdemes építeni az életünket?
Isten a szikla, és ugye a szikla az egy maradandó, örök, több száz éven keresztül fennmaradó dolog, és ugye, hogyha Istenre építjük az életünket, akkor ugye itt azt mondja, hogy ugyanúgy érnek majd minket is problémák, meg veszteségek, de mivel a sziklára, tehát Istenre építettük a házunkat és az életünket, ezért ugye az ár, a szél nem tud minket bántani, és nem tud ledönteni egy egész életet, vagy ugye a házat, a sziklám.
És mi lehet ez a homok?
Mulandó.
Ez egy mulandó valami, ugye?
Ami nem áll fel száz évig, hanem ilyen egy-kettő napig fent van.
Hát megfújja a szél, ugye? Igen. Én látom a szemem előtt a homok dűnéket, ahogy vándorolnak jobbra balra. Ugye nincs benne semmi állandóság, semmi szilárdság, semmi tartó erő. És mik lehetnek életünkben ezek a homokok, amire így megpróbáljuk felépíteni életünket?
A pénz, a munkahelyünk, egy adott életszakaszban a egzisztenciánk, amit megpróbálunk fenntartani, de ugye ez nem lehet hosszú évtizedeken keresztül fenntartani, hanem egy 10 év alatt ez mind tönkre megy és elmúlik.
Bizony, bármikor megváltozhat, ugye? De lehet ilyen még micsoda, amiben annyira bízunk?
Meg az emberi kapcsolataink is, mert több okból is megszakadhatnak. Nem feltétlen kell, hogy haragból váljanak el, de akár egy haláleset is ezt megtehet, és akkor ott vagyunk egyedül.
Bizony, még az emberi kapcsolataink is, ugye? De lehetnek ezek ilyen divatos eszmék, amiket követünk.
Ilyen külsőségek is.
Hát maga a divat is egy ilyen dolog, ugye, ha belgondoltok, hogy milyen fontos tud lenni egy-egy, nem tudom, hogyan szabott magas derekú nadrág, nem tudom, 10 év múlva meg újra csípő nadrág lesz a boldogító, üdvöt hozó dolog, ugye? Na látjuk, hogy vannak nehézségek, amelyek próbára teszik a házat, ugye, és az Andi olyan ügyesen mondta, hogy bizony, hogy a sziklára épült házat is próbára teszik, meg a homokra épült házat is. No, még említettétek itt a házépítés képével kapcsolatban, hogy Szent Pál leveleiben is találkozunk ezzel a képpel. Pál apostol levélében a ház egyrészt jelenti magát a keresztény embert, de nézd, kérlek, olvasd már fel ezt a pár részletet, ami erről szól itt Szent Pálnál. Ugye arról ír itt az apostol, hogy valójában mi is ilyen épületek vagyunk. Na nézzük meg, hogy hogy gondolja ezt Szent Pál.
Ti meg Isten épületek vagytok, mint gondos építőmester, az Istentől nekem jutatott kegyelemmel. Megvetettem az alapot, de más építe. A lakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem lakhat.
És azt mondja még az apostol, hogy?
Nem tudjátok, hogy az Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakik bennetek.
No, tehát látjuk, hogy egyrészt azt mondja az apostol, hogy mi magunk vagyunk ház, ugye, amelynek az alapja Krisztus, sőt, azt mondja, hogy valójában maga Krisztus építkezik bennünk. Másrészt viszont egy más helyen, mondjuk ez éppen Péter levélben van, a Péter apostol azt mondja, hogy úgy értelmezi a keresztény közösséget, magát az egyház közösségét, mint egy ház. Denisza, felolvasod nekünk ezt is?
Magatok is, mint élőkövek, épületek lelkiháza, szent papságá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által.
Az egyes emberről beszél Pál apostol úgy, mint egy-egy kőről, amelyek közösséget építenek, az egyház közösségét, Krisztus testét építik fel. A hétköznapi életben is gyakran használjuk ugye ezt az építeni igét. A konkrét jelentésén túl milyen átvitt értelemben használjuk még? Mi mindent lehet még építeni?
Személyiséget, testépítés, például közösségépítés, szervezet, léleképítés.
Mert mindent építünk, ugye?
Igen.
No, eszetekbe jut még valami?
Az életünket is apró darabokból kell felépíteni, és életünk végére jutunk el oda, hogy megépítettük a saját házunkat kis apró kövekből életünk folyamán.
Átvitt értelemben az építés, épülés jelenti a lelki értékek létrehozását is, a gyarapodásuk elősegítését. Magába foglalja ez az oktatást és a nevelést, de ezeknél tágabb körű értelemben is használhatjuk. Igazából egy személynek, családnak vagy nagyobb közösségnek a szellemi, lelki értelemben való gyarapodását, kiteljesedését is jelenti ez az építkezés. A Szentírásban pedig az épülés Isten akarata, kegyelme és szava, amely létrehozza bennünket a krisztusi életet. Adásunk végén fogadják szeretete Bela Péter református lelkész gondolatait. Ő is nagyon szépen értelmezi az építkezést saját életünkre.
Építési terület vagyok én is, és az vagy te is. Isten dolgozik rajtunk, valami újat, valami jót épít belőlünk. Komoly munka ez is, precíz, megtervezett folyamatok sora. Sokban hasonlít egy igazi építkezéshez. Eltart egy ideig, vannak meglepetések, van törmelék is, a vége pedig valami szép, valami jó lesz, ami a tervező és az építő munkáját fogja dicsérni. Tervező és építő itt most ugyanaz, a Szent Háromság Isten. Dolgozik rajtunk és bennünk, folyamatosan, tegnap is, ma is. Ha rossz az időjárás, ha nehezek a körülmények, ha elfogy a pénz, hétköznapi építkezések leállhatnak. Isten nem hagyja abba bennünk a munkát. Dolgozik akkor is, amikor minden ideális, és akkor is, amikor viharba kerülünk. Dolgozik rajtunk ünnepben és világjárványban, közösségben és önként vállalt bezártságban. Nincs körülmény, amely megállítaná, ellenkezőleg. Mindent fel tud használni arra, hogy előrébb jussunk. Még nem vagyunk készen, de az dolgozik az életünkön, aki biztos befejezi, akkor, amikor kell, történjen körülöttünk bármi is. Egyszer el fog készülni, addig pedig naponta csodálkozzunk rá, milyen sok munkát elvégzett aznap rajtunk. Hogy azzal legyünk, akiknek elképzelt. Ő maga az Isten.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2024. január 31-i adásunk ismétlése volt. Adásunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.